Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök minden kedves kollégát. Az előadásomnak a címe az NIF szuperszámítógép infrastruktúra megújítása, és valójában akkor, amikor ezt a címet adtam az előadásnak, akkor arra gondoltam, hogy arról fogok beszélni, hogy az a bizonyos beharangozott jelentős fejlesztés, amelyet az NIF intézet idén szeretne meglépni, az tulajdonképpen mit is fog eredményezni, mi lesz annak a vége, mit fogunk majd látni, remélhetőleg még 2014-ben, mi lesz az az új szuperszámítógép, vagy szuperszámítógép komplexum infrastruktúra, amelyet átadhatunk a felhasználóknak. Igazából tényleg erről fogok beszélni azonban, hogy pontosan ez mi lesz és milyen lesz, ezt nem fogom elárulni, úgyhogy ebből a szempontból talán csalódáskeltő is lehet az előadás, de azt nem fogom elárulni, mert még nem tudjuk magunk sem, hiszen itt még egy közbeszerzési eljárásnak kell lebonyolódnia, amelynek a végére kiderül az, hogy ezt a szuperszámítógépet tulajdonképpen melyik nagy gyártó fogja szállítani, és pontosan ennek a végső paraméterei milyenek lesznek. Úgyhogy itt arról szeretnék beszélni, hogy abban a munkában, amelynek a során azért elkészítettük azt a specifikációt, amely a közbeszerzési eljárásnak az alapja, milyen megfontolásokat tettünk, alapvetően milyen főbb szempontok vezéreltek minket. De mielőtt még erre rátérnék, szeretném, bár itt a NetWorkshop elmúlt évek NetWorkshop konferenciáinak előadásain is többször beszéltem már arról, hogy az NIF intézet egyáltalán miért is foglalkozik szuperszámítás technikával, miért tartjuk ezt fontosnak, miért csináljuk. De úgy gondolom, hogy időről időre érdemes erre visszatérni és újra megnézni, leszögezni, tudatosítani magunkban, hogy miről is van itt szó. Ez lenne tehát az első dolog, amiről beszélek, aztán utána meglátjuk, vagy megnézzük, hogy alakult eddig ennek a szolgáltatásnak az életútja az NIF intézet keretein belül, és utána arról beszélnénk, hogy tényleg akkor az új, az milyen lehet, mit szeretnénk csinálni. Tehát ha miért? Hogy miért is foglalkozunk a szuperszámítás technikával, és persze, hogy miért is kell ezt fejleszteni, miért akarjuk fejleszteni. Tulajdonképpen itt van egy erős meggyőződésünk, egy hitünk, amely már évtizeddel ezelőtt kialakult, ami azt mondja ki, hogy a szuperszámítás technika az a új tudásalapú gazdaság és társadalom egyik legfontosabb eszköze, amely nélkül ma már tovább lépni bizonyosan nem lehet. A tudományos tevékenység, bármilyen tudomány területről legyen is szó, nélkülözhetetlen kulcsfontosságú eszközévé vált a szuperszámítás technika, és most már nem csak a tudomány, hanem az innováció is nagyon erőteljesen használja. Tehát nem csak a tudományos eredmények eljutásáig van szükségünk szuperszámítógépekre, hanem akkor, hogyha ezeket a tudományos eredményeket azután gyakorlatilag hasznosítani szeretnénk, akkor is ebben a második fázisban is. Van egy ilyen szólásmondás angol nyelvterületen, hogy to compete, you must compute, hogyha valaki versenyképes akar lenni a mai világban, akkor mindenféleképpen ezt az eszközt használnia kell. És szeretnék még idézni egy mondást, amely gyakran és szívesen szoktam ismételni, az egyik nagy magyarországi egyetemnek a tudós rektorától származik, aki azt mondta, hogy kétfajta kutató létezik Magyarországon, az egyik, aki már használ szuperszámítás technikát, a másik, aki pedig használni fog mindenféleképpen, tehát megkerülhetetlen. A tudomány, a tudományos megismerés, a tudományos tevékenység számára, hogy ez mennyire fontos, azt talán bizonyítják azok a nagy, talán sokak által ismert vagy hallott projektek is, amelyektől sokszor zeng a sajtó, de a szaksajtó mindenféleképpen. Azok a nagy kihívások, tudományos kihívások, amelyek az emberiséget manapság foglalkoztatják, akár nemzetközi együttműködésekben is nagy volumenű projektek keletkeznek ezen problémáknak a megoldására, és most már azt látjuk, hogy bármelyik ilyen dologról van is szó, legyen az ugye például az LHC, a részecske kutatás, vagy a klíma a globális melegedés, a föld klíma viszonynak a változása, vagy talán a legújabb, vagy legutóbb harangoztak be az emberi agynak a modellezése, ez mind-mind elképzelhetetlen szuperszámítástechnikai eszközök nélkül. De ahogy mondtam, nem csak a kutatásban, hanem most már az innovációban is ez elengedhetetlenül fontos eszköz. Itt ahhoz, és az iparnak ugye arra van szüksége, hogy egyre hatékonyabban, egyre többet, egyre jobban, egyre gyorsabban, egyre olcsóbban elő tudjon állítani, és aki ebben a versenyben talpon akar maradni, az nem tudja megkerülni, hogy ezeket az eszközöket használja. És ténylegesen azt látjuk, hogy nagyon felgyorsultak, és könnyebbé és olcsóbbá váltak azok a folyamatok, amelyeknek a révén egy ötlettől, egy víziótól a megvalósulásig el lehet jutni, akkor, hogyha szuperszámítástechnikát be tudjuk vetni, hogyha azokat az elképzeléseket, amelyek megfogannak bennünk, előre ki tudjuk számolni pontosan, részletesen, és végül is megspóroljuk a hosszadalmas és költséges kísérletezgetést, meg prototípusoknak a létrehozását, vagy legalábbis sokkal kevésbé van erre már szükség, és sokkal föl tud gyorsulni a folyamat akkor, hogyha mindezt szuperszámítógépeken elvégezzük. Tehát ezért kell szuperszámítástechnika, és ezért kell Magyarországon is szuperszámítástechnika, hiszen azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogyha van Magyarországnak továbblépési lehetősége, kitörési pontja, az mindenféleképpen kapcsolódik az innovációhoz és a megfelelő színvonalú tudományos tevékenységhez is ennek eredménynek a felhasználásához. És miért kell ezt folyamatosan fejleszteni? Miért állunk itt most már több mint egy évtizede évről évre, és beszélünk arról, hogy éppen most mi történik, és hogyan szeretnénk tovább lépni, és esetleg mi lesz az a következő lépés, vagy fejlesztés, vagy beruházás, amit szeretnénk megtenni? Hát azért, mert ez egy nagyon gyorsan növekvő terület, az igény is egyre gyorsabban növekszik, és ezt örömmel látjuk és tapasztaljuk a bőrünkön, hogy nap mint nap új projektek, kutatási területek jelentkeznek, akik szeretnék használni a szuperszámítástechnikát, magyar projektekről beszélek, az itthoni infrastruktúra igényőiről, és ezek egyre többet kérnek természetesen. A meglévő rendszereink azok pedig ugyan állják a sarat egy ideig, de inkább erkölcsileg azt mondhatom, hogy azért hamar elavulnak, hiszen nagyon gyors a fejlődés ezen a területen. Az élenjáró országokban az élenjáró cégek rendkívüli tempót diktálnak, óriási beruházásokat végeznek, és nagyon, nagyon gyorsan hajtják előre ezt a technológiát. Ugyanakkor az egyéb elvárások is fokozatosan emelkednek, az környezetvédelem, az energiahatékonyság, egyáltalán az üzemeltetés költségeinek a kordában tartása, sőt adott esetben csökkentése, ezek mind-mind olyan fontos követelmények, amelyek hát indukálják azt, hogy fejleszteni kell, új dolgokat kell csinálni. Az NEF ebbe a versenybe, ha úgy tetszik, több mint 10 évvel ezelőtt szállt be, 2001-ben hoztuk létre az első szuperszámítógépet, vagy vásároltuk meg az első szuperszámítógépet, és utána ezt fokozatosan fejlesztettük. Tehát ennek megvoltak a lépései, és igazából több lépés, mint amennyit itt felsoroltam, itt csak néhány mérföldkövet jelöltem meg, de ez több lépésben állt. Általában 2-3 évente nyílt lehetőségünk valamilyen upgrade-re, valamilyen fejlesztésre, vagy tovább lépésre. Igazából, hogyha megnézzük, összehasonlítjuk az adatokat, hogy honnan indultunk, számítási teljesítmény, tárolási vagy memóriakapacitás adatait, és hova érkeztünk, akkor látjuk, hogy a fejlődés az nagyon impresszív, és egyébként most nem rajzoltam itt föl, de korábban megtettem már, hogyha azt a bizonyos Moore-törvény szerinti görbét fölrajzoljuk, ugye mindenki ismeri a híres Moore-törvényt, hogy körülbelül 2 évente körülbelül megduplázódik a számítástechnikai eszközöknek a kapacitása, ez ugye eredetileg a tranzisztorok számának a duplázódására vezethető vissza, de és nagyjából ez azért olyan híres, mert ez a szabályszerűség ez igazolódott is az elmúlt évtizedekben. Nos, igazából azt lehet mondani, hogy nálunk is, bár nem ezt tudatosan fejben tartva, de mégis körülbelül ezen a vonalon mozogtunk. Egy picit talán megelőztük a múlt törvényt, de nem olyan nagyon sokkal, körülbelül úgy növekszik nálunk is a kapacitásra, ahogy ez a törvény mondja. Magyarán a pozíciónkat tekintve igazából ott vagyunk most is, mint ahol 2001-ben, csak hát nagyságrendekkel nagyobb kapacitás áll már rendelkezésünkre. Jó lenne ezt még tovább fejleszteni, és igazából ez most a kérdés, ahogy mondtam, utaltam az előadás elején erre, 2014-ben egy újabb nagy lépést szeretnénk megtenni, sikerült ehhez a feltételeket megteremteni, és most azon dolgozunk, hogy ez az új beruházás, ez sikerrel határidőre megvalósuljon, és valamikor az év második felében áthathassuk majd azt a új szuperszámítógépes infrastruktúrát, amelynek egyébként két fontos komponense lesz, az egyik Budapestben, a másik pedig Debrecenben elhelyezve, amelyek a következő generációt jelentik, technológiailag is, teljesítményben is, mindenféle szempontból, és új lehetőségeket adnak a felhasználóinknak a kezébe. Hogy milyen legyen ez az új rendszer, természetesen próbáltuk megnézni azt, hogy hol tart a világ, mások merre tartanak egyáltalán, mik az iparági trendek. Azt látjuk például, hogy a processzorok tekintetében az X86-os architektúra az nagyon dominánssá vált. 10 évvel ezelőtt, amikor indultunk, akkor nem volt ez egyáltalán olyan egyértelmű, sőt, igazából azt lehet mondani, hogy visszakerestem régi felméréseket, régi adatokat, akkor 2000-es évek elején éppen hogy az összes szuperszámítógépes erőforrásoknak csak körülbelül a 20%-ában voltak X86 típus vagy architektúrájú processzorok, és a 80%-ával pedig egyebek. És egyébként a mi gépünk is, az első gépünk, a Sun gép, az nem X86 processzorral működött. Azóta megfordult ez a trend, és manapság a legutolsó felmérések alapján, ha valaki megnézi a top 500 listát, ott a kiegészítő adatokból nagyon jól látni, még grafikonokat is lehet találni ezzel kapcsolatban, a pont fordítva van, tehát a szuperszámítógépek több mint 80%-ában X86 alapú vagy architektúrájú processzorok vannak, és csak egy sokkal kisebb hányadban vannak egyebek. Ott azért mondjuk a top 10 tájékán azért, bár az Intel benne van, de azért vannak komoly versenytársai továbbra is. Mindenesetre megkérdőjelezhetetlen, hogy az X86 architektúra az domináns, egyetlen domináns, és egyébként ennek megvannak nyilván a okai, a magyarázata, indokolható, és azt tapasztaljuk mi is, hogy a mi felhasználóink is a már meglévő szoftver bázisukra alapozva, amely alapvetően ilyen típusú a legutolsó fejlesztések, ennél legutolsó szuperszállításnékai infrastruktúra fejlesztése is ilyen rendszereket hoztak be, rendelkezésre állnak, ugye, és ebbe az irányba lehet jól tovább menni. Tehát igazából ezt eldöntöttük a trendek és az igények alapján, hogy az új infrastruktúra, komponensek is az NIF fejlesztésében X86 alapúak kell, hogy legyenek. Aztán azt látjuk, hogy az architektúrák tekintetében, már a szuperszámítógép architektúrák tekintetében alapvetően a klaszterek dominálnak, míg régebben más típusú rendszerek voltak jelentősebben, vagy képzeltek jelentősebb részt. Ma a klaszterek dominálnak, úgyhogy ez is egy eléggé egyértelmű dolog, hogy ha költséghatékony megoldást akar valaki, akkor klaszterben gondolkozik, valamilyen gyors interconnect-tel, például InfiniBand-del, ez ugye továbbra is nagyon népszerű és támogatott. És a szoftverek, az alkalmazások adaptálódtak, vagy hozzá igazították őket ehhez az elképzeléshez, vagy ehhez az architektúrához. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy manapság kevés olyan algoritmus van, kevés olyan alkalmazás van, amely ilyen környezetben ne lenne hatékonyan futtatható. Nem azt mondom, hogy nincs olyan, nyilván van néhány, amelyiknek valamilyen egyéb speciális architektúra lenne szüksége, de lehet mondani azt, hogy az alkalmazások többségének ez jól megfelel, és igazából tekintettel arra, hogy nekünk egy nagyon széles palettát, egy nagyon heterogén igény halmazt kell kiszolgálnunk a lehető legjobban, ezért igazából ezzel lehet talán ezt a legjobban elérni. A koprocesszorok, ez is egy olyan iparági trend, amely nagyon egyértelművé vált. Megnéztem itt IDC meg Intersect felméréseket, és ezekből kiderült ez a legutolsó, amit találtam 2012-es ezzel kapcsolatban, biztosan frissebb is, hogy a szuperszámítás technikai eszközökbe beruházást tervezőknek több mint 3/4, több mint 75%-a úgy nyilatkozott, hogy mindenféleképpen olyan rendszert fog vásárolni, amelyben koprocesszorok vannak, és jelentős domináns, vagy nagyon jelentős mértékét adják az összesített teljesítménynek. Tehát itt részben koprocesszoroknak is többfajta típusa van, a GPU-k és egyéb típusú koprocesszorok. Ezeken belül is érdekes lehet, most időhiányában nem megyek ebbe bele, de itt is vannak felmérések, elemzések, amelyekből látszik az, hogy melyek azok a koprocesszor irányok vagy családok, amelyek a legnépszerűbbé váltak az elmúlt időszakban is, és amelyek a következő években valószínűleg uralkodóak lesznek. Ezt is azért próbáltuk figyelembe venni a specifikáció megalkotásánál, tehát lehet mondani, hogy nagyon nagy biztonsággal, hogy az NIF újabb szuperszámítógépes beruházásában a koprocesszor ott lesz, és egy nagyon jelentős hányadot fog képviselni. Köszönöm szépen, mindjárt be fogom fejezni. A nagyon fontos az energiahatékonyság, amely több szempontból is lényeges kérdés. Az üzemeltetés költségének alacsony szinten tartás, erről már beszéltem, de ugyanakkor a környezetvédelmi szempontok is egyre inkább előtérbe kerülnek. Ugye meg kell mentenünk a világot a globális felmelegedéstől, és ezért mindenkinek a saját házatáján meg kell tenni azt, amit tud. Törekedni kell a CO2 kibocsátás csökkentésére. Hogyan lehet ezt megtenni? Hát úgy, hogyha minél energiahatékonyabb rendszereink vannak. Ennek az egyik lehetséges és ígéretes iránya a meleg környezetben üzemelni tudó rendszereknek a bevetése. Ugyanis nagyon sok energiát elhasználunk a hagyományos rendszereinknél a hűtésre. Olyan sokat, hogy az akár a teljes energiaköltségeknek a harmadát, negyedét, vagy lehet, hogy rosszabb esetekben kisebb hatékonyság megosztásánál még rosszabb arányban is kiteszik. Tehát nagyon sokat költünk erre, hogyha meleg környezetben üzemelő rendszereket tudunk beszerezni és működtetni, akkor sokkal kevesebbet kell költenünk a hűtésre, és ez nagyon, nagyon jó lesz, energia megtakarítással jár, és ehhez hozzájárul még például az energiamenedzsment is. A HPC, még egy dolog van, amit azt gondolom, hogy érdemes figyelembe venni. A HPC a hagyományos alkalmazás esetén gyakorlatilag a tudományt úgy tudja segíteni, hogy akkor, amikor már megfigyeltük az univerzum, megfigyeltük a körülöttünk lévő világot, felállítottuk ebből a megfigyeléseink eredményeképpen a posztulátumokat, és utána ebből a fizikai törvényszerűséget, amit matematikai le tudunk írni, akkor itt jön be a HPC, innentől kezdve ezeket a modelleket föl tudjuk állítani, és ki tudjuk számolni a különböző feltételezett eseteket, és innét tulajdonképpen predikciókat tudunk tenni, meg tudjuk jósolni azt, hogy hogyan fog viselkedni majd, hogyha így fog kinézni egy repülőgép, anélkül, hogy megépíteném, ki tudom számolni, hogy fog viselkedni a levegőben. Ez egy nagyon jó dolog, és ez az, amire mutattam, hogy a HPC például az innovációt rendkívül föl tudja gyorsítani. Ugyanakkor van egy új paradigma is, ez az új paradigmát úgy szokták mondani, hogy big data. Ez a nagyon nagy adatmennyiségekkel való munka, és ez egy újfajta tudományt, ezt az adat központú tudományt hozza magával, és azt gondolom, hogy a HPC-nek itt is nagyon-nagyon fontos a szerepe, és nagyon nagy a jelentősége. Itt ugyanis egy másfajta modellünk van, itt nagyon sok adatunk van, amely általában nem is rendezett, nem is struktúrált, és ebből a óriási adatmennyiségből ebből kell valamilyen tudást kihámoznunk, amihez ezt az adatmennyiséget ez speciális módszerrel, speciális eszközökkel föl kell dolgozni, ehhez a hagyományos infrastruktúráink, algoritmusaink már nem megfelelőek. Manapság ez nagyon divatos, ez a big data egy buzzword-é is vált. Minden esetre abban mindenki egyetért, hogy ezen a területen lényeges eredményeket a HPC bevetése nélkül elérni nem lehet. És ezért azt gondolom, hogy nekünk az új szuperszámítógépes infrastruktúra megtervezésekor erre is gondolni kell, hogy olyan szuperszámítógépeket és olyan környezetet kell kialakítanunk, ami erre alkalmas lesz, ami képes arra, ennek megfelelően kell tervezni például az adattárolási kapacitást és az adatok kezelésének a sebességét, tehát az I.O. teljesítményt is. Ez nagyon-nagyon fontos. A korábbiakban erre kevesebb hangsúlyt fektettünk, mert ott nem adatintenzív alkalmazások voltak a jellemzőek, azonban most ez várható már. Tehát összefoglalva, és itt akkor be is fejezem, szeretnénk a megkívánt teljesítménynövekedést elérni, olcsón üzemeltethető energiahatékony rendszereket létrehozni, az új típusú, például big data jellegű alkalmazásokat támogatni, üzembiztosan működő rendszereket létrehozni, aztán akik használják a szuperszámítógépeinket, tudják, hogy néha ezzel is van egy pici gond, de itt is azért jelentős fejlődés van, lehetőség, és mindezeket távolról is menedzselnünk kell, hiszen a rendszereink elosztottak, valósulnak meg földrajzilag. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük már az előadását. Van egy egyébként kérdésem. Nekem volna akkor kérdésem, hogy nincs a kérdés, és majd várható-e valamilyen olyan környezet, ami esetleg megtudja az új diszkontrálat a programozásán alkalmazását ebben a szemtői környezetben. Tehát van-e valamilyen környezet igény, ami a programként esetleg, amit látok, hogy megvalósul?
Igazából itt most ez a beruházás alapvetően és elsősorban a hardware infrastruktúrának a fejlesztését célozza meg, és ezzel kapcsolatban például itt ténylegesen, ahogy mondtam, az IOR rendszernek a tervezése, az adattárolás, adatkezelés hatékonyságnak a tervezése, ez volt egy fontos szempont. Azt, hogy utána, hogyha már az adatokat fizikailag a rendszerbe tudjuk vinni, és ezeket kellő gyorsággal tudjuk kezelni, akkor utána, ezekből hogyan lehet ténylegesen például az ilyen új paradigmákat támogatni, milyen típusú rendszerek szükségesek ehhez, ez már inkább azt gondolom, hogy innétől kezdve a szoftver kérdésre lesz, és sajnos szoftverfejlesztés, lényeges szoftverfejlesztést ebből a projektből most nem fogunk tudni megosztani, de már tervezzük a következő projektet, ahol fel. Értelezhető, mert itt is lesz. Az Infini Band az eldöntött, igen.
Vannak kérdési eredményeitek, hogy hogyan viselkedik egy alkalmazás Infini Band Clusterben, illetve összehasonlítva a Gigabit Ethernet Clusterben?
Igen, láttunk ilyeneket, hogy ne. De ugye az Infini Bandnek is, tehát sokfajta Infini Band van, meg sokfajta Ethernet van.
Köszönjük szépen!